Jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 165. dicséretünk első versét. Leülve folytassuk megkezdett énekünket, és énekeljük tovább a 165. dicséretünknek további verszakait, a második verstől a hatodik versig, egészen a végéig. Hallgassátok meg Isten ígéjét, úgy, amint az szól hozzánk Pál apostolnak, Róma beliekhez írott leveléből, a 8. fejezetből, 9-től a 16. versekig. Ez a hosszabb ige szakasz a gyülekezet ülve hallgassa meg. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test halott a bűn következtében, a lélek azonban életet ad az igazság következtében. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyánk. Maga pedig a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek és imádkozzunk! Valóban hálát adunk neked, és dicsőítünk téged, mindenható, örök Isten, aki uralkodsz mindenek felett. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Megjelentél közöttünk, hogy dicsőíthessünk téged, hogy igazi Isten tiszteletben lehessen részünk. Szeretnénk most te előtted hódolattal megállni, és szeretnénk téged imádni, mint egyedüli, kegyelmes Istent. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunk is csatlakozhatunk az angyalok karához, akik a mennyben, a láthatatlan világban éjjel és nappal dicsőítenek téged. Urunk, tudjuk, hogy nem vagyunk erre méltók. Köszönjük ezt a kegyelmet és ezt az ajándékot, hogy megállhatunk előtted, hiszen bűnösök vagyunk. Bűnösök, akikre a te méltó ítéletet sújtana, hogyha nem kegyelmeztél volna meg nekünk. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusért megkegyelmeztél nekünk. És szeretnénk most így tekinteni te rád, várva a te igédet, hogy egészen személyesen megszólítsál bennünket. És tedd a mi szívünket és az életünket is a te templomoddá. Kérünk téged, hogy szent lelked által szólíts meg minket. Add, hogy a törékeny és esetlen emberi szavakon keresztül a te szavad szólalhasson meg. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el a 151. dicséretünket. A 151. dicséretünk így kezdődik. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Az az ige, melynek alapján Istennek üzenetét szeretném hirdetni közöttetek a mai napon, megvan írva Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében. A második levélnek az első fejezetében, a 6-tól a 9. versekben. Így szól hozzánk Isten ígéje. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, sem engem, az ő fogját, hanem szenvedj vele együtt velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Mióta Ábrahámnak, a hívők ősatjának emlékezetes álmában Isten mint tüzes fákja ment át a húsdarabok között, azóta a Bibliában végig megtalálható a tűznek, mint szimbólumnak a jelenléte. És ennek a szimbólumnak, ennek a tűznek nagy jelentősége van a Bibliában, és Isten embereinek az életében. Gondoljunk arra, hogy Mózest Isten égő csipkebokorban szólítja meg, amikor elküldi, hogy teljesítse meg bizatását. Emlékezzünk arra, hogy Isten az ő választott népét a pusztában, tűzoszlopban vezeti. Gondoljunk arra, hogy Jeremiás, a nagy próféta, arról beszél, hogy úgy tapasztalja meg Istennek erejét, Isten jelenlétét, mint a tüzet, amely csontjaiba van rekesztve. Illés pedig, amikor a Kármel hegyén áldozatot mutat be, hogy versenyre keljen a Baál proféták ellen, és bebizonyítsa, hogy a Baál az hamis Isten, akkor Isten kéri, hogy küldjön tüzet az égből, és Isten tüzet küld az égből, amely megemészti Illés prófétának az áldozatát. De hogy mennyire nem csak az Ószövetségnek a sajátossága, ez a szimbólum, ez a kép, a tűz, azt mutatja az, hogy az Új Szövetségben a legnagyobb megtapasztalás éppen tűzzel van kifejezve. A pünkösd által, a pünkösd alkalmával a Szentlélek kettős tüzes lánynyelvek alakjában szállt le az apostolokra. Ebből a bibliai háttérből, üdvtörténeti háttérből egészen nyilvánvaló lehet számunkra, hogy mennyire nem túlzás az Pál apostol részéről, amikor szeretett lelki tanítványának, Timóteusnak azt a tanácsot adja, hogy gerjessze fel magában az Isten kegyelmi ajándékát. Az eredeti szövegben itt a gerjessz fel helyén az a szó áll, hogy szítsad fel újra. Úgy, ahogyan a parazsat az ember megfújja és lángra lobban. Fordíthatnánk tehát így is ezt a verset, gerjeszd fel magadban a Szentléleknek a tüzét. Igen, mert a Szentlélek az, aki egyedül Isten gyermekeivé tehet bennünket, és a Szentlélek az, aki áldott emberré tehet bennünket. Éppen ezért a keresztény ember életében kulcskérdés az, hogy mi van a mi életünkben a Szentléleknek a tüzével. Hogyha rendezni akarjuk az életünket, hogyha azt akarjuk, hogy igazi keresztények legyünk, hogyha szeretnénk szárnyra kelni, akkor egyetlen dolgot kell tennünk. Vizsgáljuk meg, mi van a Szentlélek tüzével és gerjesszük fel az életünkben. Nézzük meg tehát a felolvasott ige alapján, hogy mit kell tudnunk nekünk a lélek tüzéről, és hogy hogyan lehet azt felgerjeszteni. Alapigénknek az első üzenete mindjárt azért érint olyan közelről bennünket, mert arra mutat rá, hogy mi történik akkor, hogyha nem gerjedezik bennünk ez a tűz, hogyha nem lobog bennünk a Szentlélek tüze. Nos, egyszerűen ugyanaz történik, mint ami történt Timóteussal is, aki nyilván valahogyan levél útján vagy követek által megüzente Pál apostolnak, hogy el van csüggedve, és félelem tölti be. Elárasztotta Timóteust egyfajta negatív hangulat, egy letörtség, egy melankólia. És ilyenkor az ember szeretne eltűnni, visszavonulni, eltűnni, hogy senki ne tudjon róla, szeretne mindent otthagyni, nem törődne az egésszel. Valahogy úgy, ahogyan az evangéliumban tett ama bizonyos gazdag ifjú, vagy úgy, ahogyan Márk is tett, amikor a Getsemáné kertjében elfutott, és még az ingét sem sajnálta, vagy úgy, ahogyan Démás magára hagyta Pál apostolt a szolgálatban. Úgy, ahogyan azóta is nagyon sokan teszik az egyházzal, nagyon sokan teszik a gyülekezetekkel. Márpedig törvényszerű az, hogyha valahol ez a tűz, a léleknek a tüze elkezd hanvadni, és egyre kisebb lesz, ott egyre jobban erőre kap saját életünknek a féltése, önmagunk megtartásának a törekvése. És hogy csak ugyan milyen halálosan komolyan kell vennünk a léleknek a tüzét, mutatja az, hogy íme még egy ilyen emberen is, mint Timóteus, erőt tudott venni ez a fajta félelem és ez a csüggedés. Pedig Timóteus nem volt akárki. Egy fiatal ember volt, aki Pál apostol egy egész gyülekezetnek a vezetésével bízott meg. Csak hogy Timóteus is ember volt, még akkor is, hogyha lelki ember. És ráadásul Timóteusnak ez a csüggedés az életében nem csak azért jelentkezett, mert talán önmaga is megkérdőjelezte, hogy el tudja végezni a rábízott szolgálatot, hanem azért is, mert Timóteusnak nagy harcai voltak. Három fronton is kellett, hogy harcoljon. Először is kellett harcolnia az idősebb nemzedékkel, a gyülekezetnek a véneivel, az öregekkel, akik nyilván gyakran leintették ezt a fiatal, túlbuzgó embert. Harcolnia kellett a tekintélyért. Ugyanakkor harcolnia kellett a saját testével is. Tudjuk azt, hogy Timóteusnak gyomor panaszai voltak. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy milyen érzés az, és milyen hangulat az, amikor fáj a fogunk, vagy fáj a fejünk. És nyilván ez is kihatott Timóteusnak a lelki állapotára. És gondoljunk arra, hogy harmadsorban Timóteusnak harcolnia kellett a gyülekezetet támadó ellenséggel. Azzal az ellenséggel, amely akkoriban egyre erősebben hallatta a hangját, abban az időben kezdődtek el a keresztény üldözések. Volt tehát bőven oka Timóteusnak arra, hogy elcsüggedjen és félelem töltse be. És úgy tűnik, hogy ez a fajta hangulat, ez a fajta érzés kezdte őt is legyőzni. Ugyanakkor azonban látnunk kell azt is, hogy sokszor olyan emberek és olyan események is körülvesznek bennünket, gyakran talán olyan környezetben élünk, amikor kívülről jönnek úgynevezett tűzoltó erők, amelyek megpróbálják eloltani a bennünk lévő tüzet. Sokan tapasztalják talán azt, akár a televízió egyes műsorait nézve, vagy bizonyos könyveket olvasva, hogy mennyire meghidegül alápagy az életükben a Szentléleknek a tüze. Sokszor emberek azok, akik próbálják oltogatni bennünk, esetleg rossz társaság, esetleg a munkahely, esetleg a saját családunk. És mi sem egyszerűbb ilyenkor,
ezeknek a tűzoltó erőknek, hogyha amúgy is alig pislákol bennünk a Szentléleknek a tüze. Jack Londonnak van egy novellája, amelyben arról ír, hogy egy vándor a hósivatagban elcsigázva keres valami biztonságos helyet, és végre talál egy fenyőfát, és aláhúzódik, és sikerül nagy nehezen egy kis tüzet csiholnia, és azt élezgeti, igen ám csak, hogy a fölötte lévő ágon, a felszálló meleg hatására a hó elkezd olvadni. És hirtelen egy hócsomó, egy nagyobb hócsomó ráhull arra kicsiny tűzre, és eloltja azt. Sokszor ilyen hócsomók hullanak napról napra a mi életünkbe is, hogy a Szentléleknek a tüzét eloltsa valahogy. Ezért nagyon fontos kérdés számunkra az, hogy tényleg mi van a lélek tüzével bennünk. És harmadszor azért is döntő kérdés, hogy mi van a lélek tüzével a mi életünkben, mert ezt a tüzet senki nem tudja helyettünk feléleszteni. Ezt a tüzet egyedül mi éleszthetjük fel. És senkit nem kérhetünk arra, hogy gyere és élesz fel bennem ezt a tüzet. Épp úgy nem tehetjük ezt, mint ahogy nem ehetünk mások helyett, vagy nem vizsgázhatunk le mások helyett a keresztből, vagy lehetne sorolni a példákat. Egyedül rajtunk múlik, hogy ez a tűz fellobban-e vagy sem. De ugyanakkor az igének eme negatív oldalai mellett, amelyekre rámutat, hogy igenis körülvesz bennünket a csüggedés, sőt bennünk van a csüggedés és a félelem, és sok minden van, ami okot adhat arra, hogy elkedvetlenedjünk, megszólal az evangélium is a felolvasott igéből, és arra buzdít bennünket, hogy nem kell nekünk a csüggedés embereinek lennünk. Sokkal inkább egészen másféle utat mutat nekünk. Nem egy végzetszerű dolog, hogy aki keresztjén lesz, az előbb-utóbb a csüggedésbe kerül. Előbb-utóbb rájön és legyint, hogy nem megy ez nekem. Annyi minden von el a Krisztus követésétől, annyi minden hidegíti meg a vele való kapcsolatomat, inkább lemondok erről. Ez nem törvényszerű. Isten a Szent Lelket azért adta belénk, hogy élő emberek legyünk, újjáteremtett emberek. És a keresztjén életnek egyedül így van létjogosultsága, egyedül így van értelme. Egyedül a Szent Lélek az, aki keresztjén emberré tud bennünket tenni, Krisztus követővé. És ő az, aki egyedül képessé tud tenni bennünket a szolgálatra. Az ének szavaival nézzük most meg, hogy mi az, amit tehet velünk Istennek a Szent Lelke. Lássuk meg, mit tehet jóságos lelke velünk. Nos, amit az ige mond, az, hogy a Szentlélek bennünket az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak az emberévé tehet. A Szentlélek tehát először is az erő emberévé tehet. Éppen azért, mert ő az erőnek a lelke. És ez mit jelent, azt nem akarom most itt szárazan és unalmasan fejtegetni, hanem sokkal inkább egy példán keresztül szemléljük meg. Idézzük fel Pál apostolnak az életét. A Szentírásból Pál apostol alakja úgy rajzolódik elénk, mint egy kicsiny, gyenge, törékeny ember, akinek az egészsége sem a legjobb. Ráadásul egyes gyülekezetek azt mondják róla, hogy beszélni is alig tud. Ez az ember megkövezést szenved el, megverik, többször hajótörést szenved, sok száz kilométereket gyalogol, hidegben és melegben, egyaránt, étlen és szomjan. Ez az ember mégis Isten erejével van tele, mert a Szentléleknek a tüze ég benne, és ennek van is jele az életében. Gyülekezetek alakulnak a szolgálatai során. Emberek térnek meg és adják át az életüket Jézus Krisztusnak. Íme láthatjuk, hogy a Szentlélek valóban az erőnek a lelke. És ugyan Pál apostolt, ezt a gyenge, esetlen embert ilyen emberré tudta tenni, ugyanúgy bennünket is a Szentlélek erős emberré tud tenni. az erő emberévé tud tenni. Hogyha fellobog bennünk a Szentléleknek a tüze, akkor talán megtapasztaljuk azt, hogy amikor bizonyságot teszünk valakinek, akkor nem egy legyintés lesz rá a válasz, hanem inkább egy kértő tekintet, kíváncsiság vagy vágyakozás. Ha az erő emberei vagyunk, akkor nemet tudunk mondani mindazokra a dolgokra, amelyek támadnak bennünket, amelyek meg akarják gyöngíteni a Krisztussal való közösségünket. Tehát a Szentlélek az erő emberévé tehet. És akkor megtapasztalhatjuk azt a boldogságot, azt a kitartást, amit Pál apostol is megtapasztal. És akkor nem leszünk mindenhonnan menekülni akaró nyulakká, gerinctelen emberekké, akiket a legkisebb akadály is megállít. De a lélek tüzét azért is komolyan kell vennünk, mert a lélek bennünket, keresztény embereket a szeretet embereivé akar tenni. Ezt mondja Pál apostol a második helyen. Olyan emberré, aki tudja szeretni a másikat. Lehet, hogy erre azt mondjuk, hogy hát ez nem nagy dolog. Erre mindannyian képesek vagyunk. Csak hogy sokszor az életünk rácáfol erre. A szeretet emberévé lenni valami olyasmit jelent, amit Assisi Ferenc is kifejezett az egyik imádságában, amikor azért imádkozott, hogy Uram, segíts, hogy arra törekedjem, hogy szeressek, és ne arra, hogy mások szeressenek engem. Vagy gondoljunk mai példákra. Gondoljunk arra az idős, kicsiny, nagyon ráncos és csúnya apácára, Kalkuttai Teréz anyára, aki a mai korban a szeretetnek a paradigmája. Vagy gondoljunk a század közepén élt Albert Schweitzerre, aki itt tudta hagyni Európát, és képes volt elmenni Afrikába, az őserdőbe, hogy ott kórházat hozzon létre, és ott dolgozzon hosszú időn keresztül. A Szentlélek ilyen emberré tehet bennünket. Ezért nem mindegy az, hogy mi van a bennünk lévő tűzzel. Ha megpróbálunk a saját erőnkből szeretni, akkor csak hamar megtapasztaljuk, hogy ez nem megy nekünk. És harmadszor azért sem mindegy, hogy mi van a bennünk lévő tűzzel, mert a Szentlélek a józanság embereivé is akar bennünket tenni. Márpedig a józanság a csüggedésnek és a félelemnek a harmadik ellentéte. A józanság ugyanis mindig ellentéte a félelemnek. A félelem egyfajta részegség, amely bizonytalanná tesz bennünket, amely megingat bennünket. A Szentlélek viszont kijózanít. Nem csak úgy, hogy esetleg kiveszi a kezünkből az italos poharat, hanem úgy is, hogy megmutatja azt, hogy Isten milyennek lát minket. A Szentlélek józanná tehet önmagunk értékelésében, önmagunk megítélésében is. Nem engedi, hogy sokkal alább becsüljük magunkat, mint amilyenek vagyunk. De azt sem engedi, hogy elbízzuk magunkat, és többre tartsuk magunkat. A Szentlélek, a józanság lelke meg akar őrizni bennünket attól, hogy a törvényeskedés járjon át bennünket egészen, és azt határozzon meg. De ugyanakkor megőriz attól is, hogy nehogy a rajongás kapjon a hatalmába. Ugyanakkor segít józanul megítélni a másik embert is. Röviden tehát a Szentlélek Isten ajándéka az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak az embereivé akar tenni. Ez tehát ennek az igének a másik pozitív oldala, hogy mivé tehet bennünket a lélek, annak ellenére, hogy milyenek vagyunk. Új emberré tehet bennünket a Szentlélek. Ugyanis megpróbálkozhatunk mi azzal, hogy valahogy igazi keresztjének legyünk, kövessük valahogy Krisztust, de Szentlélek nélkül, a lélek tüze nélkül ez lehetetlen. A kérdés az, hogy bennünk van-e egyáltalán a Szentléleknek a tüze. Egzisztenciális kérdésünk, hogy tényleg bennünk van a lélek tüze? Hiszen a felolvasott igében arról hallhattunk, hogy akiben nincsen az Isten lelke, az nem az övé. Isten gyermekévé csak is úgy válunk, hogyha Isten ajándékát, a Szent Lelket befogadhatjuk az életünkbe. Megtörtént-e ez a lépés? És hogyha megtörtént, akkor vajon lobog-e bennünk ez a tűz? Ezek után már csak egyetlen kérdés maradt hátra, hogyha bennünk van ez a tűz, amely talán éppen, hogy csak pislákol, vagy már majdnem kialszik, hogyan lehet felgerjeszteni ezt a tüzet? Mert Pál apostol ezzel a tanáccsal fordul Timóteus felé, gerjeszt fel a tüzet. Igen ám, de hogyan? Erről beszél alapigénynek az utolsó üzenete, és azt tanácsolja, hogy emlékezz meg arról, hogy ő hívott el. Emlékezz meg arról, hogy hogyan hívott el Isten. Újra és újra gondold végig. Adj hálát ezért. Hogyan hívott el téged Isten? Mire hívott el téged Isten? Milyen szolgálatra? Újra és újra képes vagy-e rácsodálkozni erre a nagy kegyelemre? Köztudott, hogy az egyház történetben nagyon sok olyan nagy ember élt, akire felnézhetünk, akik Istennek nagyon áldott szolgái voltak, és azoknak az embereknek az életében is nagyon gyakran jelentkezett a csüggedés, a melankólia, a depresszió. Ezek közül az egyik, akit úgy hívnak, hogy Spurgeon, és aki a múlt század egyik talán legnagyobb hatású ige hirdetője volt, arról számol be, hogy őt magát is nagyon gyakran hatalmába kerítette a depresszió. És a prédikációjában többször is elmondja azt, hogy amikor ez történt, akkor mindig visszaemlékezett arra, hogy hogyan hívta előtt Isten, hogyan lett ő Isten gyermekévé. Visszaemlékezett újra és újra arra a napra, amikor azon a hideg téli havas estén betért Londonban egy kis templomba, ahol meghallotta Isten hívását. És újra erőt tudott meríteni ebből az emlékből. Újra és újra átjárta őt ilyenkor Istennek a tüze, hogy milyen nagy kegyelemben részesítette őt. Ha tehát van bennünk tűz, még ha csak pislákol is, igénk azt mondja, emlékezzél meg arra, hogyan hívott el téged Isten. És adj ezért hálát, és engedd, hogy betöltse az ő öröme a te életedet. Ha pedig nincs bennünk ez a tűz, mert nincs bennünk a Szent Lélek, akkor itt ezennel most hirdetem az ige alapján azt, hogy ezt a tüzet megkaphatjuk. Egyszerűen úgy, hogy elfogadjuk Istennek a kegyelmét. Itt most meg lehet tenni. Isten megadja ezt a tüzet. Megadja, elfelejti a múltunkat, bármilyenek is vagyunk, bármit is csináltunk. És beállíthat Krisztus szolgálatába. Mert egyedül ennek van értelme, hogy Krisztus Jézust szolgáljuk. Őt kövessük, és így tudjuk egyedül betölteni keresztjén életünk elhivatását. Egyedül így vagyunk Krisztus követők. Egyedül akkor vagyunk Isten gyermekei. És olyan jó lenne, hogyha ezzel az indulattal tudnánk kérni most majd Istent, olyan az egyik énekünk is mondja, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Egyedül ez a lélek az, amely megeleveníthet. És akkor átélhetjük mindannyian azt, amiről az íge szól, hogy Isten nem a félelemnek és nem a csüggedésnek a lelkét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 463. dicséretünknek az első versét. Hozzunk. Valóban arra kérünk téged, Isten élő lelke, hogy jöjj és áldva szállj le ránk, és töltsél be minket. Köszönjük neked, édesatyánk, Istenünk, hogy te elküldted a te szent lelkedet erre a földre. Köszönjük, hogy ő itt van a földön, és átjárja a földet, és megragad embereket, és új életre támasztja fel azokat. Urunk, olyan jó lenne, hogyha szembe tudnánk nézni azzal a kérdéssel, amelyet fölteszel nekünk, hogy bennünk lakozik-e a te szent lelked. Köszönjük azt, hogy ha ő bennünk lakozik, akkor te a gyermekeidnek tekintesz bennünket. De ugyanakkor könyörgünk azért, hogyha még nem vagyunk a te gyermekeid, és nem tölt be minket te szent lelked, könyörülj rajtunk és áraszt ki ránk. Könyörülj rajtunk, mert a te lelked nélkül elveszünk. Köszönjük, hogy a te lelked Jézus Krisztusnak a lelke, aki nem mond többet és nem tanít más, mint amit a te egyszülött fiad Jézus Krisztus tanított itt a földön. És köszönjük, hogy ő őre ámutat, arra, akit értünk megfeszítettek, és aki értünk meghalt. Urunk, kérünk téged, hogy ha valóban ő bennünk lakozik, és a csüggedés és a félelem eláraszt bennünket, segíts, hogy visszaemlékezzünk arra, hogyan hívtál el minket. Segíts, hogy újra átgondoljuk azt a nagy kegyelmet, azt a csodát, amellyel beleszóltál az életünkbe, és amellyel a magadévá tettél. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak az embereivé lenni. Tudod, hogy milyen nagy szükség van mindezekre. Kérünk téged tehát, Jézus Krisztusért, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy világosan láthassuk önmagunkat a te világosságodban. Kérünk, Szentlélek Isten, jöjj és töltsd be a mi életünket. Kérünk a gyülekezetért. Add, hogy ebben a gyülekezetben is minél többen lehessenek olyanok, akikben forrón ég a te lángod. Kérünk azokért, akik beteg ágyban fekszenek, kórházban vannak, azok, akik magányosak, akik sokféle nehézséggel küzdködnek. Kérünk arra, hogy ajándékozz meg őket ezzel a tűzzel. Segíts, hogy mi magunk lehessünk olyanok, akik mások felé világíthatunk. Az Úr Jézus Krisztusnak nevében kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, Isten a jókedvű adakozót bőséggel megáldja. Befejezésül az áldás előtt énekeljük tovább a már megkezdett 463. dicséretünknek további verseit, a másodiktól a negyedik versig. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Jöjj! Ez a jöjj annak szól, aki utána jön a fehér lovas. És láttam. A Károliban nem így van, azért hangsúlyozom ezt így, ez a helyes fordítás. Az első négy lovas egy egységet alkot. Mindegyik valami megpróbáltatást jelent a föld lakói számára. Mivel egy ilyen egységet alkot, ezért nem helyes a fehér lovas helyébe beleképzelni Jézus Krisztust. Noha az ő alakja a 20. részben nagyon hasonlít ehhez, mert ő is fehér lovon jön. De ez a fehér ló itt egy földi győztes, vagy talán több földi győztes, aki háborút hoz, győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Ez a háborúskodások jelképe, a fehér lovas. A második tűzvörös lovas elvegye a békességet a földről, hogy öldössék egymást az emberek. Polgárháborúk. A harmadik, a fekete lovas, a háborúk és a békétlenségeket követő éhínség jelképe. De ott van Isten fékező, határt szabó szava, az olajat és a bort ne bánst, a 6. versben. A 4. lovas, Fakó, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. Hatalom adatot nekik a föld negyed részén. Már itt megszólal az, hogy adatot nekik a hatalom. Nem az övék. Az Isten megengedte, ő adta nekik, és korlátot szab a hatalmuknak a föld negyed részén. Nem tovább. Minden szakaszban megjelenik az, hogy az események az ő kezében vannak. Az 5. pecsét felbontása után János azt látja, hogy az oltár lábánál, egész pontosan, azoknak lelke van, akik az Isten igéjét öltek meg. Az áldozati állat vére csúszott le az oltár lábához, a vér a lelket, az életet jelentette, különösen az Ószövetségben, és hatalmas hangon kiáltották ezek, meddig nem állt hosszút a mi vérünkért. Akkor fehér ruha adatott nekik, és az mondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lett azoknak a szolgatársaknak száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Isten tehát eltervezte, hogy kinek kell ő érette az ő evangéliumáért meghalnia, ennek is határa van, számon tartja őket, amikor odajutnak hozzá fehér ruhát kapnak. Nem elfeledve halnak meg az igéért, szenvedő és vértanúságot haló, hanem az Isten számon tartja őket. A 6. pecsét felbontása után szörnyű ítéletről olvasunk. A nap elsötétül felgöngyölődő papírteker, csak ég Ézsaiási jelkép. A 15. versben szinte a társadalom minden rétege részletesen le van írva, akik így szóltak a hegyek felé sziklákhoz, essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől. Itt eszünkbe kell, hogy jusson a Lukács 23.30, amit a Golgotára menő Jézus mond a körülötte síró asszonyoknak. Jeruzsálem leányai, a 28. verstől, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat, kihagyásokkal olvasom, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, akkor majd kiáltani kezdjük a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el minket. Tehát itt Jézus szavait hallja megint János. Itt ebből a szakaszból még nem derül ki egész világosan, hogy Isten ítéleteinek mi a célja, de később majd kiderül, viszont itt egy nagyon fontos kérdés tétetik fel a hatodik rész végén. Ezek között, a szörnyűségek között ki állhat meg? Ezzel végződik a hatodik rész. Ki állhat meg? És erre kapunk választ a hetedik fejezetben. A hetedik fejezetben először a 12 törzsből elpecsételt 144 ezerről olvasunk, azután pedig egy megszámlálhatatlan sokasságról, minden népből, nemzetből és nyelvből, akikről egy vén megmagyarázza Jánosnak, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ahol olvastam, hogy a reformátorok azért nem szerették a jelenések könyvét, mert a Krisztusban való megigazulásról nincs szó benne. Ez megint nem igaz. Megmosták ruhájukat és megfehérítették a bárány vérében. Hát mi ez, ha nem a Krisztusban kapott bűnbocsánat és új élet? És más versekre is lehetne hivatkozni. És a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ki az, aki megállhat? Ezek. És mielőtt ezeknek a leírását olvassuk, nagyon érdekes jelenet van a hetedik rész elején, négy angyal áll a föld négy sarkán, akik leselkednek vétekkel, veszélyekkel a földre, de egy másik angyal feljött, és azt mondja, hogy ne ártsatok a földnek és a tengernek, fáknak addig, amíg a homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Isten pecséttel jelöli meg, számon tartja az övéit, és gondja van rájuk minden körülmények között. És ezután olvasunk a 12 törzsből elpecsételtek, és a megszámlálhatatlan sokaságról. Egyesek szerint a 12 törzsből elpecsételtek a Zsidó népből megtértekre vonatkozik, a megszámlálhatatlan sokaság pedig a pogányok körül megtértekre. Karner inkább azt mondja, hogy ugyanazokra vonatkozik. Mind a két kép a Krisztus követőire, a kiválasztottakra vonatkozik, de amikor arról van szó, hogy a 12 törzsből elpecsételtek, akkor már ott fönt vannak. Egy hang megmondja, hogy és hallottam, írja János a negyedik versben, hallottam a megpecsételtek számát, 144 ezer, ott fönt vannak. Bocsánat, ez éppen fordítva van, ez a földön van, és megmondja a számát. És ezután ott a trónus előtt a megszámlálhatatlan sokasságot látja János, ő nem tudja megszámlálni, és azért nem tudja, hogy most az a jelképes száma 144 ezer vonatkozik-e rájuk, vagy nem. Mert hogy ezek a számok jelképesek, az nyilvánvaló, a 12 az ugye az Isten népének a teljessége, a 12 törzs, ráadásul ez 12-szer 12 ezer, és még sokat lehetne mondani itt a törzsek sorrendjéről is, ami nem hagyományos. Én erről csak egyetlen dolgot mondok, hogy az élén Júda van, nem a legidősebb testvér Ruben, hanem Júda, az a törzs, amelyikből Jézus Krisztus származott emberi testében, emberi voltában. A nyolcadik rész első versével végződik ez a szakasz, amikor feltörte, tudnilik a bárány a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. Sokan úgy gondolták, hogy ez a rémület csendje, pedig inkább az imádság csendje, hiszen az Isten tiszteleten vagyunk, a mennyei Isten tiszteleten, és valóban utána a szentek imádságairól van szó. Ezután a következő szakasz, a nyolcadik rész.